Kilencedik fejezet. Megszólalt a csengő. Ideje levetkőzni, mondta az ügyeletes prefektus az új fiúk hálótermében, az új tanév első estéjén. Olyan kicsi és gyámolatlan, mint, gondolta Harry. Egy-két gyerek szemmel láthatóan a könnyeivel küszködött, mások pedig bizonytalanul néztek körül, mint akik nem tudják, mi jön most. Az egyik fiú a fallal szemben állva remegett. Harry oda sietett hozzá. Mi a neved? Kérdezte tőle szelíden.
Stevenson.
Az enyém pedig Clifton. Köszöntelek a Szent Bédában.
Én pedig Tewksbury vagyok,
szólalt meg a Stevenson ágyának túloldalán álló fiú.
Téged is köszöntelek a Szent Bédában, Tewksbury.
Köszönöm, Clifton. Ami azt illeti, az apám és a nagyapám is ide járt, utána pedig Etonba.
Azt nem kétlem, mondta Harry.
És azt is lefogadom, hogy mindkettő az etoni krikett csapat kapitánya volt, amikor megmérkőztek a Harrow-val a Lordsban. Tette hozzá, de mindjárt meg is bánta.
Nem, az apám vizes bubi volt, nem száraz bubi, javította ki rendíthetetlen nyugalommal Tewksbury.
Vizes bubi, csodálkozott Harry.
Az oxfordi evezős csapat kapitánya volt a Cambridge elleni regattán.
Stevenson sírva fakadt.
Mi a baj? Kérdezte Harry, és leült mellé az ágyra. Az én apám villamos vezető.
Mindenki abba hagyta a kicsomagolást, és Stevenson bámulta.
Tényleg? Kérdezte Harry.
Akkor hadd avassalak be az én kis titkomba, folytatta jó hangosan, hogy biztosan hallja az egész hálóterem. Én egy dokkmunkás fia vagyok. Nem lepne meg, ha kiderülne, hogy te vagy az új karének ösztöndíjas.
Nem, mondta Stevenson, én tanulmányi ösztöndíjas vagyok.
Szívből gratulálok, mondta Harry, és kezet rázott a fiúval.
Egy régi, nemes hagyományt viszel tovább.
Köszönöm, suttogta a fiú, de van egy problémám.
És mi lenne az, Stevenson?
Az, hogy nincs fogposztám.
Emiatt ne aggódj, öregem, mondta Tewksbury. Anyám mindig két tubussal pakol. Harry elmosolyodott. A csengő újra megszólalt. Mindenki ágyba, rendelkezett határozottan a prefektus, és elindult az ajtó felé.
Köszönöm a fogpasztát, suttogta egy hang.
Szóra sem érdemes, öregem. Mostantól kezdve, mondta Harry, miközben lekapcsolta a villanyt, egy szót sem akarok hallani senkitől, amíg reggel fél hétkor újra meg nem szólal a csengő. Pár másodpercig várt, hogy pusmog-e még valaki. Komolyan beszélek, tette hozzá ezután. Egy szót se. Mosolyogva ballagott le a lépcsőn, hogy csatlakozzon Deakinshez és Barringtonhoz a végzős prefektusok szobájában. Amikor az új tanév első napján visszajött a Szent Bédába, két meglepetés érte. Az első az volt, hogy alig lépett be az épületbe, Mr. Frobisher mindjárt félrevonta. Gratulálok, Clifton, mondta halkan. Csak a holnap reggeli iskola gyűlésen jelentik be, de már biztos, hogy te leszel az új főprefektus.
Gilles-nek kellett volna lennie, mondta gondolkodás nélkül Harry.
Barrington a sportcsapatok kapitánya lesz, és Harry nagyot ugrott örömében, amint meghallotta, hogy a barátja mégis visszatér a Szent Bédába. Az öreg Jack Tarnak igaza volt. Hugo Barrington tényleg megtalálta a módját, hogy a fia tanévkezdéskor ott legyen a többiek között. Amikor Gilles pár másodperc múlva belépett az előcsarnokba, a két fiú kezet rázott, és Harry azóta sem tett még csak egy célzás sem arra, ami pedig mindkettőjük fejében ott motoszkált. Milyenek az új csótányok? Kérdezte most Gilles, amikor beléptek a prefektusi szobába.
Az egyik rád emlékeztet, felelte Harry.
He, nyilván Tewksbury.
Ismered?
Nem, de papa együtt járt Etonba az ő apjával.
Megmondtam neki, hogy egy dokmunkás fia vagyok, árulta el Harry, miközben belesüppett a helyiség egyetlen kényelmes fotelébe.
Ó, valóban?
És ő is elmondta, hogy az apja miniszter?
Harry erre nem szólt semmit.
Van még valaki, akit szemmel kell tartanom? Kérdezte Gilles.
Stevenson. Ő olyan, mintha engem kereszteznének Deakinssel.
Akkor jobb, ha bezárjuk a vészkijáratot, mielőtt elpucol.
Harrynek sokszor eszébe jutott vajon, hol lenne most, ha az öreg Jack Tar azon az éjszakán nem beszéli rá, hogy menjen vissza a Szent Bédába. Holnap mi az első óránk? Kérdezte az óra rendjébe pillantva. Latin, felelte Dickens. Ezért kalauzolom át éppen Zsilt az első pun háborún. Krisztus előtt 264-től 241-ig, mondta Zsil. Elfogadok, hogy rettentően élvezed, heccelte Harry. Élvezem bizony, és már alig várom a folytatását, a második pún háborút. Krisztus előtt 218-tól 201-ig. Mindig elképeszt, hogy honnan tudták ilyen pontosan a görögök meg a rómaiak, mikor fog megszületni Jézus, jegyezte meg Zsil. Harry felkacagott. Dickens nem nevetett, csak annyit mondott. És végül nem feledkezhetünk meg a harmadik pún háborúról sem, amely Krisztus előtt 149-től 146-ig tartott. Tényleg muszáj tudnunk mind a háromról? Kérdezte Zsil. A sziklás Szűz Mária templom zsúfolásig megtelt az iskolásokkal és a város népével, akik a 8 olvasmányból és 8 karácsonyi énekből álló adventi istentiszteletre sereglettek oda. A főhajón keresztül bevonuló kórus tagjai a padsorok közti folyosón, lassan lépdelve, a Jöjjetek, ó híveket énekelték, majd elfoglalták helyüket a kórusülésen. Az igazgató fölolvasta az első szent leckét, amelyet az ó Betlehem kisvárosa követett. A programban az állt, hogy a harmadik verszakot Harry Clifton úrfi adja elő szólóban. Mi csöndesen, jö egy csodás ajándék. Harry édesanyja büszkén feszített a harmadik sorban, a mellette ülő idős hölgy pedig legszívesebben az egész gyülekezettel tudatta volna, hogy az ő unokáját hallgatják. A mészi másik oldalán ülő férfi egy szót sem hallott az egészből, de ezt tökéletesen leplezte az arcára kiülő elégedett mosoly. Stan bácsinak híre hamva sem volt. A második szentleckét a sportcsapatok kapitánya olvasta föl, és amikor Zsil visszament a padsorba, Harry észrevette, hogy egy előkelő külsejű, ezüstös hajú úriember mellett foglal helyet, aki úgy gondolta, csak Sir Walter Barrington lehet. Zsil egyszer elmondta neki, hogy a nagyapja háza még az övékénél is nagyobb, de Harry nem hitte, hogy ez lehetséges. A barátja másik oldalán a szülei ültek. Mrs. Barrington rá is mosolygott Harryre, Mr. Barrington viszont oda sem nézett. Amikor az orgona rázendített a Mi három királyokra, a gyülekezet fölállt és telitorokból énekelni kezdett. A harmadik szent leckét Mr. Frobisher olvasta föl, majd következett az, ami Miss Monday várakozása szerint az Isten tisztelet fénypontját jelentette. Az ezerfős gyülekezet rezzenéstelenül hallgatta Harryt, aki olyan tisztán, magabiztosan énekelte a csendes éjt, hogy még az igazgatót is mosolyra késztette. A következő szent leckét a könyvtár felügyelő olvasta föl. Harryvel többször is átvették Szent Mark szavait, Dickens megpróbált kibújni a kellemetlen házi feladat alól, ahogy Gilles-szel beszélgetve minősítette a felolvasást, de Mr. Frobisher nem engedett, hiszen a negyedik szent leckét mindig a könyvtáros kapta. Dickens nem olvasott olyan szépen, mint Zsil, de azért nem volt rossz. Harry rá is kacsintott a barátjára, amikor az visszacsoszogott a helyére a szülei mellé. Ezután a kórus felállt, és rázendített az In Dulci Jubilóra, miközben a gyülekezet ülve maradt. Harry úgy érezte, a szokatlan harmóniák miatt ez az egyik legnehezebb a repertoárjukban szereplő karácsonyi énekek közül. Mr. Holcomb lehunyta a szemét, hogy tisztábban hallja a végzős karének ösztöndíjast, amikor Harry ott tartott, hogy énekeljen minden szív, mintha az egész kicsi, alig észrevehetően fals hang ütötte volna meg a tanító úr fülét. Arra gondolt, hogy Harry bizonyára megfázott. Miss Monday viszont egyből tudta, mi a helyzet, hiszen rengetegszer hallott már ehhez hasonló kezdeti jeleket. Erre begett egy imát, hogy ne legyen igaza, de tudta, hogy ez a fohász úgysem talál meghallgatásra. Harry végig fogja csinálni az Isten tiszteletet, és csak kevesen fogják észrevenni, mi történt, sőt, még hetekig, vagy akár hónapokig nyugodtan énekelhet, de húsvétkor már egy másik gyerek adja elő majd Mascagni Parasztbecsület című operájából a Rejoice that the Lord has risen című áriát.
A kevesek között, akik tudták, miről van szó, volt egy öreg ember is, aki közvetlenül az Isten tisztelet kezdete után érkezett meg. És Jack Tarr el is ment, mielőtt a püspök a végén áldást osztott volna. Tudta, hogy Harry szombatig biztosan nem látogatja meg, így bőven lesz ideje választ keresni a kikerülhetetlen kérdésre. Válthatnék veled pár szót négy szem közt, Clifton? Kérdezte Mr. Frobisher, amikor megszólalt a tanulószoba végét jelző csengő. Esetleg elkísérhetnél az irodámba. Harry arra a felejthetetlen napra gondolt, amikor legutóbb a tanár irodájában járt. Amikor a fiú becsukta a dolgozószoba ajtaját, a házfőnök a kandalló előtti fotel felé intett, amire még sosem volt példa. Csak szeretnélek megnyugtatni, Harry, a keresztnevén is most szólította először, hogy az ösztöndíjadat nem fogja befolyásolni, ha már nem tudsz énekelni a kórusban. Mert mi itt a Szent Bédában jól tudjuk, hogy az iskola életét korántsem csupán a kápolna falai között gazdagítottad. Köszönöm, tanár úr. El kell azonban gondolkodnunk a jövődön. A zenetanár szerint időbe telik, mire teljesen helyre jön a hangod, és attól tartok, ez azt jelenti, hogy realistának kell lennünk a Bristol gimnázium karének ösztöndíjával kapcsolatban. Arra semmi esélyem, jelentette ki higgadtan Harry. Kénytelen vagyok egyetérteni veled, mondta Frobisher. Megkönnyebbülésemre szolgál, hogy te is tisztában vagy a helyzettel. Ugyanakkor, folytatta, örömmel javasolnálak a Bristol tanulmányi ösztöndíjára. Viszont, tette hozzá, mielőtt a diák válaszolhatott volna, az adott körülmények között esetleg érdemes átgondolnod, hogy jobb eséllyel pályáznál ösztöndíjra, mondjuk a Colstonban, vagy a Gloucesteri King's College-ban, ahol sokkal alacsonyabb felvételi követelmények vannak. Köszönöm, nem, tanár úr, rázta a fejét Harry. Továbbra is a Bristol gimnázium az első választásom. Ugyanezt ugyanilyen határozottan mondta szombaton Jack Tarrnak is, amikor az öreg mentora valami olyasfélét motyogott, hogy nem kéne fölégetnie maga mögött minden hidat. Sok sikert, mondta Mr. Frobisher, aki pontosan ezt a választ várta, de kötelességének érezte, hogy fölvillantsa a többi lehetőséget. Akkor fordítsuk előnyünkre ezt a kedvezőtlen fordulatot. Mire gondolt, tanár úr? Hát arra, hogy mivel mentesülsz a naponkénti kóruspróba alól, több időd lesz arra, hogy fölkészülj a felvételi vizsgára. Igen, uram, de még mindig ott vannak az egyéb kötelezettségeim. És én megteszek minden tőlem telhetőt, hogy fő prefektusként kevesebb feladat háruljon rád a jövőben. Köszönöm, tanár úr. Egyébként Harry, mondta fölállva Frobisher. Most olvastam az eszédet Jane Austenról, lenyűgözött a felvetésed, hogyha Miss Austen járhatott volna egyetemre, talán soha nem írt volna regényt, vagy ha írt volna, valószínűleg nem jellemezni a műveit ilyen fokú éles látás. Van, amikor a hátrányos helyzet előny. Ez nem igazán Jane Austen-i gondolat, jegyezte meg Mr. Frobisher. Nem, ismerte be Harry, de egy olyan ember mondta, aki hozzá hasonlóan nem járt egyetemre. Tette hozzá további magyarázat nélkül. Macy az új órájára pillantva elmosolyodott. Most mennem kell, ha nem akarok elkésni a munkából. Persze, anya, mondta Harry, és fölugrott az asztaltól. Kikísérlek a villamoshoz. Gondolkoztál már azon, hogy mihez kezdesz, ha nem kapod meg azt az ösztöndíjat? Tette föl végre Macy a kérdést, amelyet hetek óta kínosan került. Egyfolytában ez jár a fejemben, felelte Harry, miközben kinyitotta az ajtót az édesanyjának. De nem igen lesz választásom. Akkor megyek vissza a Marywoodba, aztán 14 éves koromban munka után nézek.